Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tiéd, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek, hiszen ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok, a bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalommal részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hiszen ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasak, amint atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan a mérnek majd nektek is. Ezek az evangélikéi. Testvéreim, nemrégiben, akivel egy ilyen nagy heves vitában voltam, a végén mondtam, hogy akkor imádkozzunk együtt közösen, és ő erre azt mondta, hogy ez csak elmélet. És ez nagyon-nagyon fájt nekem, mindig fáj, amikor hívő ember a Szentírás azt mondja, hogy az csak elmélet. Nyilván nem tudjuk megtenni, nyilván mindig kisebbek vagyunk, mint az evangéliumi ideál, mint az evangéliumnak a mércéje, de legalább törekednünk kell feléje, és legalább nem szabad legyinteni rá, hogy erre úgysem képes az ember, nem vagyunk képesek szeretni az ellenségeinket. Igenis, legalább meg kell próbálni tiszta, egyszerű helyzetekben, amikor nyilvánvaló, hogy valakire haragszol, amikor nyilvánvaló, hogy valaki vétett ellenem, legalább akkor meg kéne próbálni fölnőni Krisztushoz, és legalább kimondani az imádságnak a szavait, hogy Istenem áld meg őt, vagy Istenem segíts meg őt. Ez nem elmélet. És hogy nem elmélet az ellenség szeretet, azt pontosan a mai olvasmány mutatja. 3 évente egyszer halljuk ezt a történetet az Ószövetségből, hogy Dávid hogyan irgalmaz annak a Saulnak, aki a vesztére tör, aki el akarja őt veszélyteni, és a Sámuel könyve több ilyet is leír, több olyan alkalmat, amikor Saul meg akarja ölni Dávidot, és Dávid mégis egér utat enged Saulnak, mondván, hogy ő az Isten fölkentje. Istenre való tekintettel könyörül meg. Nem arról van szó, hogy nincsen helyzetben, hiszen a mai történet pontosan azt mutatja, hogy Dávid igazi nyílt helyzetben van, bármikor megölhetné Sault, és mégsem teszi meg az Isten miatt. És az ellenség szeretet mögött, testvérek, a hit áll. Az ellenséget szeretni, az csak a hit alapján lehetséges. Különben teljesen degenerált lenne a dolog, de ha az Isten miatt képes vagyok imádkozni az ellenségeimért, akkor fölnőttem Krisztushoz, akkor Krisztus képű ember vagyok. Az Úr Jézus nem túl sok konkrétumot tanított nekünk. Ha valaki megnézi az iszlám előírásait, vagy megnézi a zsidóságnak a rituális előírásait, akkor azt látjuk, hogy azokhoz képest nekünk elenyészően kevés rituális előírásunk van, elenyészően kevés Jézusi parancs van arra nézve, hogy mit is kell csinálni az életben. Persze az egyházunk azért eligazít bennünket, az egyházunk rengeteg szabályt hoz, de Krisztusi parancs arra néz, hogy hogyan kell az embernek viselkednie, hogyha egyszer ő hozzá akar hasonlóvá lenni, vagy az ő tanítvány akar lenni, nagyon-nagyon kevés van. De az egyik, ezek között az egyik kiemelkedő az, hogy tessék imádkozni az ellenségeitekért. Könyörögjetek azokért, akik bántanak titeket, akik rosszat akarnak nektek, azokkal tegyetek jót. Ezt jelenti az ellenség szeretett, testvérek. Nem jelenti az ellenség szeretet, hogy kedveljem a másikat, hogy keressem a társaságát, hogy mániákusan akarjak vele együtt lenni, hiszen pont azért az ellenségem, Pont azért utálom a másikat, mert amikor ránézek, amikor eszembe jut, akkor összeugrik a gyomrom. Az ellenség szeretetet nem szabad összekeverni a fíliával. A fília az azt jelenti, hogy valakit kedvelek, hogy valakivel jó együtt lennem. Az vagy van, vagy nincsen. A barátaimat kedvelem, velük jó együtt lenni. Az ellenségemmel nem jó együtt lenni, és nem akarok vele együtt lenni, de ha mégis találkozom, vagy mégis eszembe jut, akkor muszáj érte könyörögni. Testvérek, vannak gyöngeségből elkövetett bűnök. Általában ilyennekkel van tele az életünk. Zárójelbe teszem hozzá, hogy aki olvasta a Gullivert a Lilliputban, az tudja azt, hogy a hajszálakkal is meg lehet kötözni valakit, a hajszálakkal is össze lehet, gúzsba lehet kötni úgy, hogy az ember tehetetlenné válik. Így a gyöngeségből elkövetett bűneinktől is szabadulni kell, bűnbánatot kell tartani, erre való a misének a nyitó része, a bűnbánati része, ahol föloldozást kapunk a gyöngeségből elkövetett bűneinkért, a bűneink alól. Amikor az ember fáradtságból vagy figyelmetlenségből megbántja a másikat, ezek bocsánatos bűnök. De vannak sátáni bűnök, testvérek. Gondoljatok arra, amikor a Hamletben Hamlet meg akarja ölni a királyt. És azért nem öli meg, mert azt látja, hogy a király imádkozik, és hogyha most megölné, akkor a király üdvözülne. És ő nem akarja, hogy üdvözüljön. Na ez a sátáni bűn, testvérek. Amikor az üdvösséget irigylem a másiktól, és az ellenség szeretet mögött az van, hogy az üdvösségét akarom még annak is, aki nekem árt. Azt akarom, hogy Isten azzal áldja meg, amivel szeretném, hogy engem megáldana. És erre adott példát az Úr Jézus a kereszten. Olyan nagyszerű, testvérek, hogy a Szentírásban nem csak az szerepel, hogyha megütik az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is, hanem az is szerepel, hogy amikor Jézust megütik, akkor ő nem tartja oda a másik arcát. Magyarul ez a rész, ez egy prófétai túlzás. Itt a lelkületet akarja Jézus tanítani, az ellenség szeretetnek, magam kiszolgáltatásának a lelkületét akarja tanítani. Ott van, testvérek, a Máté evangéliumában ennek a pontosítása, amikor azt mondja az Úr Jézus Máténál, hogy ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat. Jobb kezes ember esetében a jobb arcát megütni valakinek csak visszakézről lehet. És ha a kultúrtörténetet megnézik a testvérek, akkor látják azt, hogy a megalázásnak volt az egyik módja, hogy nem csak megütöm a másikat és fájdalmat okozott neki, hanem visszakézről ütöm meg. Azaz, az Úr Jézus azt tanítja, hogy ha megaláznak téged, akkor ne torold meg a megalázást, ne alázd vissza a másikat. Szóval az Úr Jézus példát adott nekünk, de arra is példát adott, hogy a kereszten imádkozott azokért, akik őt megölték. És nyilvánvaló, testvérek, hogy ezt kell kívánnunk az ellenségünknek, hogy Istenem, bocsáss meg neki, nem tudja, mit csinál. Bocsáss meg neki, nem tudja, mit beszél. Én nagyon jól tudom magam példájából, mindig találunk mentséget, mindig találunk lábjegyzetet arra nézve, hogy miért ne kelljen szeretnünk valakit, akit utálunk. Miért ne kelljen szeretni az embernek az agyósát, az apósát, a menyét, a nem tudom, a szomszédját. Erre mindig van mentség, mint ahogyan a gazdagságra is mindig találunk mentséget, hogy miért lehet valamit birtokolnom, annélkül, hogy azt megosztanám másokkal. Mindig van rá mentségünk. De azért mégis olyanok leszünk, mint az Isten, amikor képesek vagyunk irgalmazni egymásnak. Ugyanazzal az indulattal, amivel átkot mondunk, ugyanazzal az indulattal lehet azt mondani, hogy Istenem, bocsáss meg, nem tudja, mit csinál. Gondoljunk, testvérek, arra, hogy Krisztus úrunk születésének másnapján ünnepeljük István diákonust, az első Krisztus képű embert, aki úgy hal meg, mint ahogy a Jézus meghalt, hogy imádkozott a bűnösökért, imádkozott azokért, akik őt megölték. Ettől vált Krisztus képű emberré, ezért lett ő a protomártír, a Krisztusért először meghaló emberré. És ebbe kellene nekünk belenőnünk, testvérek, hogy megtanulni, megbocsátani egymásnak. Én nagyon haragszom ezekre az imakönyvekre, a hozsannára, meg ezekre, amik tele vannak mindenféle ostoba lelki tükrökkel. Ehelyett egyszerűbb lenne ezt a mai evangéliumi szakaszt lelkiismeret vizsgálatnál gyónás előtt elolvasni. Hogy vajon hogyan állok én a haragosaimmal. Persze, mi keresztények, katolikusok megmagyarázzuk, hogy nem haragszom senkire, csak nem állok szóba az illetővel, mert ő múltkor megbántott. De ezt jelenti az, hogy a haragosom. Azt jelenti, hogy amikor összeugrik a gyomrom tőle, amikor meglátom, vagy meghallom a hangját, ő az ellenségem, vagy ő a haragosam, érte kell imádkozni. Természetesen imádkozzon mindegyikünk a családjáért, a szeretteiért, a barátaiért, azokért, akik neki fontosak. De ezt ne felejtsük el, testvérek, hogy amikor méltónak adsz, akkor te kapsz jó téteményt. Ez nem vallási dolog, ez nem érdemszerző, hogy azokért, akik az enyémek, akiket szeretek, akiket Isten nekem adott, vagy rám bízott, azokért imádkozom. Attól válik valami vallásilag, mondjuk így értelmezhetővé, hogy az ellenségemért tudok-e imádkozni. A tegnapi napon volt a hétköznapi szentlecke, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első néhány verse. Ugye ma az Úr napja van, ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy vegyék elő a Szentírást és olvassák el ezt a részt. És ebben az szerepel, hogy hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Amikor hitről beszélünk, testvérek, akkor abban mindig bele kell érteni, hogy az elsősorban bizalmat jelent. Magyarul bizalom nélkül, Istenbe vetett bizalom nélkül nem lehet Istennek tetszeni. Az nem hit, testvérek, hogy tudok Istenről, tudom, hogy van. Ugye a Szentírás azt mondja, hogy az ördög is tudja, hogy egy az Isten, és mégis retteg. A hit azt jelenti, hogy megbízom abban, aki van. Így megbízom abban is, amit mond. Megbízom abban, hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérdek az öletekben, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérdek majd nektek is. Tessenek már kipróbálni. Próbáljuk ki együtt, testvérek, hogy vajon igazmondó-e az Isten, vagy nem. Lehet-e adni a szavára, vagy nem. A hit azt jelenti, hogy ő ezt mondja, és én ezt szerint cselekszem. Szintén ez a szakasz, a zsidókhoz írt levélnek ez a része mondja azt, hogy a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látom még előre, hogy szava hihetően az Isten, de bízom benne, és azért kipróbálom. Testvérek, Isten nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Próbáljuk ki már együtt. Próbáljuk ki együtt, hogy Isten nem adósunk semmivel, nem marad az adósunk sohasem. Nyilvánvaló ez a szakasz, testvérek, elsősorban az örök életre vonatkozik. A végső jutalmazás ott van. De aki már megpróbálta egyszer is, azt megtapasztalta, hogy lehet, hogy az egyik zsebem üres, lehet, hogy a második is, az ötödik is és a huszadik is üres, de végső soron mégis az egyenleg az olyan, hogy az Isten mégsem adósom, mert az utolsó zsebemben mégis van. Amire szükségem van, Isten megadja nekem, ha én magam megpróbálok azt szerint a szó szerint élni, amit az Úr Jézus adott nekünk, hogy amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek nektek is. Itt van, testvérek, a keresztény etikának az alapmondata. Azt mondja, hogy úgy bánjatok az emberekkel, hogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Minden lelkiismeret vizsgálatnak ez a kiinduló pontja, hogy vajon én úgy bánok-e a többiekkel, mint ahogyan szeretném, hogy velem bánjanak. És nem csak azokkal, akiket kedvelek, akikkel jó együtt lenni, testvérek. Az nem adomány, amit az ember a gyerekének, a házastársának, a szülőjének, a barátjának ad, az nem adomány. Azt nem lehet vallásilag értelmezni, az valójában véve szükséglet, és adjunk hálát Istennek, hogyha tudunk azoknak adni, akiket szeretünk, akik hozzánk tartoznak. Attól válik adománnyá valami, testvérek, hogy olyannak adom, aki nem méltó rá. Gondoljátok meg, hogy milyen nehéz az embernek, egy keresztény embernek, egy fehér embernek, milyen nehéz szembesülni mások más életmódjával, mások más stílusával, életvitelével, amikor azt mondjuk, hogy nem érdemli meg. De azt gondolom, testvérek, hogy én sem érdemlem meg. Én is úgy állok Isten előtt, hogy nincs érdemem, ami miatt én bármit kérhetnék, ami miatt bármit kaphatnék, és mégis odaállok eléje, és könyörgök hozzá. Ha azt akarom, hogy velem az Isten könyörületes legyen, akkor nekem is könyörülnöm kell, mert ahogyan úgy bánjatok az emberekkel, mint ahogyan szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Ha én irgalmat kérek, akkor nekem is irgalmazni kell. Ha én méltatlan vagyok, akkor nem szabad a másik méltóságát vizslatnom, hogy ő méltó-e rá, hogy ő megdolgozott érte, hogy megérdemli-e. Hanem akkor meg kell próbálnom az Isten szemével nézni a másikat, mert szeretném, hogy engem is az Isten irgalmassága szerint vizsgáljon, és nem pedig a tetteim szerint, nem az érdemeim szerint. Úgyhogy úgy gondolom, testvérek, hogy ez a mai szentírási szakasz a legjobb lelki tükrök egyike. A szentírás tele van ilyenekkel egyébként, de ez kifejezetten jó. Próbáljuk meg, hogy hiszünk-e Istenben. Ha hiszünk benne, akkor a szavai szerint cselekszünk, akkor az szerint viselkedünk, amit mond. És testvérek, szokták mondani, hogy mire vezetne ez, ha mindenki ezt csinálná? Mire vezetne, ha mindenkinek adnék, aki kér? Mire vezetne, hogyha nem kérném vissza, amit kölcsön adtam? Mire vezetne, ha hagynám, hogy elvegyék azt, ami az enyém? Az üdvösségre vezetne, testvérek. Mert hogy mi nem pusztán életben akarunk maradni, hanem mi túl akarjuk élni ezt az életet. Mi nem akarunk mindenáron életben maradni, hanem túl akarjuk élni ezt a földi életet, és csak úgy lehet túlélni ezt a földi életet, hogyha megpróbálunk nagy lelkűek lenni, mert egyedül az marad meg. Egyedül az, ami az odát számítani fog, amit szeretetből tettünk. Nem azért, mert kedveltünk valakit, hanem azért, mert Istenre voltam tekintettel, mint olyan Dávid tekintettel volt Istenre, és azért nem ölte meg Sault, bár ki volt neki szolgáltatva, nem élt a lehetőséggel, nem élt a helyzetével, Isten miatt nem tette, mert hitt, mert bízott Istenbe. Próbáljuk meg testvérek, bízzunk meg benne, és egészen biztosan nem fogunk hoppon maradni. Lehet, hogy rövid távon ez nem praktikus, vagy nem tűnik praktikusnak, de higgyétek el testvérek, hogy mi általában elméleteket gyártunk, és azt mondjuk, hogy mire vezetne ez. De mindig arról van szó, hogy akivel találkozom, ő az én esetem. Nem a padban ülve gondolkodunk és elmélkedünk azon, hogy mi lenne, ha mindenkinek adnék, aki szembe jön az utcán, hanem csak annak kell adni, akivel találkozom, és tudom, hogy szükséget szenved. Vele szemben kell könyörületesnek lennem, mert hogy azt remélem, hogy Isten velem is könyörületes lesz. Úgyhogy ajánlom a testvérek figyelmébe az evangéliumot. Pál apostol mondja az egyik helyen, hogy ajánlva figyelmetekbe a Szentírást. Én is ajánlom a figyelmetekbe, meg a magam figyelmébe. Az Úr napja van, próbáljunk elmérkedni ezen a végtelenül gazdag szövegen, amit most hallottunk. Próbáljuk elmérkedni, ízlelgetni, mit jelent, hogy adjatok és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek az öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan a mérnek majd nektek is. Próbáljuk ki, hogy vajon a hitünk az megalapozott-e, az Isten szava az hihető-e, vagy az Isten szava az hűséges-e. Amen.